folytatni fogom a múlt vasárnapi tanítást. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan tudjuk megragadni az isteni látást, hogyan tudjuk megragadni az ígéreteket, amelyeket Isten ígért az őt szeretőknek, amit Jézus Krisztus kereszthalálával megszerzett a számunkra. Hogyan tudjuk a láthatatlan valóságot látható valóságá konvertálni a hitünkkel. Úgyhogy a mai napon is erről lesz szó. Én azt hiszem, hogy erről nem lehet elég sokat beszélni. A hit kérdése az nem egy elvont teológiai fogalom, hanem a hit egy olyan eszköz, amiről a Biblia beszél, amivel azt az úgymond láthatatlan valóságot a fizikai valóságunkká tudjuk konvertálni. És ennek a folyamatáról szeretnék ma beszélni, hogyan működik ez, lesz néhány ismétlés az elmúlt alkalomból, de a hit az hallásból, a hallás az pedig Isten igéjéből, a folyamatos hallásból, és jobb, hogyha többször halljuk, mint hogy egyszer sem. Jó, tehát a mai tanítás címe a jövőkép ereje, hogy milyen hatalmas ereje van a mennyei látásnak, milyen hatalmas ereje van annak, hogyha van jövőképünk. Minden embernek van jövőképe. Kérdés az, hogy milyen jövőképe van. Egy Istentől szerzett, egy Isten ígéreteiből fakadó látás, jövőkép, egy bibliai látás, vagy pedig más befolyásból vannak különböző látások, és akár rossz jövőkép az embernek. Tehát meg kell érteni minden hívőnek, hogy Isten ígéreteinek a természetét, hogy hogyan válhat a hit látható valósággá. Tehát ebben a mai tanításban is ugye az a cél, hogy bemutatjuk azt, hogy az igén keresztül, hogy miként formálhatja át a hit nem csak a személyes életünket, hanem a körülöttünk lévő világot is. Jó, tehát ugye a hit az nem egy elvont fogalom, nem egy vallásos kötelesség. A Biblia tanítása szerint a hit képes megragadni azokat az ígéreteket, amelyet Isten kinyilatkoztatott, még akkor is, ha azok látszólag ellentmondónak tűnnek a látható valóságunkkal szemben. Itt a Zsidó levél 11.1-et fogom felolvasni. Sokak által nagyon jól ismert ige, ez a hit definícióját fogalmazza meg. A hit pedig a reménylett dolgok valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát egy olyan valóság, ami még nem látható. És hogy ez a nem látható valóság fizikai valósággá váljon, ezt a remény tartja fel, tehát remény az, ami fenntartja a hitünket addig, amíg el nem érjük azokat az ígéreteket, vagy el nem érjük azt a célt, amit a hitünkkel szeretnénk elérni. Tehát ugye ez a kifejezés, ez eleve rávilágít arra, hogy a hit képes a láthatatlan valóságot külső, kézzel fogható valósággá alakítani. Jó, van egy másik igevers, amit meg fogunk nézni, ami alapige volt a múlt alkalommal, és a 2 Korintus 4:18, amelyik úgy szól, mivel hogy a láthatókra tekintünk, nem a láthatatlanra, tekintünk, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Itt azt látjuk, hogy az írás ugye olyan igehelyekre, tehát olyan igehelyekre támaszkodunk ebben a mai üzenetben, amelyik meghatározzák azt, hogy a bibliai látás mit jelent. 5 témakörrel szeretnék ma foglalkozni, tehát a láthatatlan valóságnak a fontossága. Erről már volt szó az elmúlt időszakban is. Ugye a belső látás a hívő ember életében, a látszat és a valóságnak az ütközése, És a hit és a cselekedeteknek az egységéről fogok ma szólni, és mindezt Isten igéje alapján fogom megtenni. Tehát, amint olvastuk az igébe, a Biblia arra tanít bennünket, hogy a láthatatlan valóság az fontosabb, mint amit a szemünkkel érzékelünk. Tehát ez az igazság, ez talán paradoxonként tűnhet egy olyan világban, amely az érzékelhető dolgokra helyezi a hangsúlyt. Tehát ma a világ, a tudomány, az mind a bizonyítható, a kézzel fogható dolgokra helyezi a fő hangsúlyt. Az, ami nem bizonyítható bármilyen képletekkel, az a világ szerint nem tudományos. Éppen ma, hogy hallgattuk a rádiót, szó volt a Magyar Tudományos Akadémiáról, mindenféle tudománnyal foglalkozik, egy dolgot kivéve a teológiát. Azt mondta, hogy ez nem az ő kompetenciájuk. Holott ugyanúgy tudomány, tehát nem értem ezt, de mindegy. A lényeg az, hogy ebből is látszik az, hogy mennyire fontos megérteni a hitnek a szerepét az életünkben. Ez egy fontosabb, egy örökké való valóság a fizikai valósághoz képest. Mert minden, ami látható, az előállott a láthatatlanból, és minden, ami most látható, egyszer majd láthatatlanná válik, hiszen elmúlik a föld, és elmúlik annak a teljessége, sőt, még ez a mi fizikai testünk is át fog alakulni, és egy teljesen új testet fogunk kapni, ez Jézustól való ígéretünk, és ez a mi jövőképünk, hogy nem kell örökké ebben a romlandó testben élnünk, és nem kell örökké ebben a romlott világban élnünk, hanem Isten egy sokkal-sokkal jobb dologról gondoskodott. Tehát nézzük, hogy a láthatatlan világ valóságának mi az alapja. Nyilván Isten igéje. Ezért tanulmányozzuk Isten igéjét, mert ami oda le van írva, azt nem biztos, hogy látod. Nem biztos, hogy úgy van az életedben, ahogy az ígéretek mondják. Nem biztos, hogy amit Jézus megszerzett az életedben, az még látható valóság a te életedben. Ettől függetlenül megvan neked, mert Istennek vagyunk az örökösei, mint az írás mondja, és Jézus Krisztusnak vagyunk az örökös társai. Mit jelent ez? Az, ami Jézusnak megvan, az neked is megvan. Mi Krisztus teste vagyunk. Ezt állítja az ige. Most, hogy a fizikai szemeinkkel nem ezt látjuk és nem ezt tapasztaljuk, az egy másik kérdés. Nagyon sokan keverik össze a hitet, azért is választottam ezt a témát, a kívánsággal. A hit az, meg a kívánság az két különböző dolog. Nagyon sokszor igeverseket soroltok föl, és mondjátok, igen, hogy Krisztus sebeiben meggyógyultam, közben látni a szemeden, hogy tele vagy aggodalommal, tele vagy félelemmel, tele vagy kétségekkel, tele vagy bizonytalansággal, és az orvosi zárójelentésen tartod legfőképpen a szemed, és az határozza meg az érzéseidet, az határozza meg a jövőképedet. És a Biblia szerint, én tudom, hogy ezek vannak, tehát a valóságot nem tagadjuk, a hit az nem tagadja a valóságot. Ezt úgy hívják, hogy butaság, meg ostobaság. Mi nem tagadjuk, hogy azok a tünetek ott vannak, mi nem tagadjuk, hogy az a zárójelentés ott van, és nem tagadjuk a fizikai valóságot. Amit tagadunk, az a jogossága annak fényébe, amit Krisztus tett értünk. A jogosságát tagadjuk, illetve pontosan az a helyzet, hogy az, ami mi nem szeretnénk látni, ami nem úgy van a fizikai valóságban, mint amit az a szellemi valóság mutat nekünk, át kell, hogy konvertáljuk a hitünkkel, át kell, hogy konvertáljuk a fizikai valóságunkba. És ez az út, ez nem olyan egyszerű. Ezt sokan úgy gondolják, hogy mi álmodozunk, meg képzelődünk, meg milyen naivak vagyunk. Bocsánat, a hit az nem naivság. A hit az győzelmet fog nekünk adni. Na nézzük, hogy mit írt itt a zsidókhoz írt levél 11.3. Tehát a láthatatlan valóság, a hit az alapja, amely Isten kijelentéseire és Isten ígéreteire épül. Tehát világosan megmutatja, hogy a teremtett világ az a láthatatlanból állott elő. Tehát ezért állítottam az előbb, hogy a láthatatlan világ az egy valóságosabb világ, mint a látható, hiszen ez a látható világ, ez ideig való. És nézzük a Zsidó 11.3-at. Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten szavára teremtetett, hogy a látható a láthatatlanból állott elő. Tehát a láthatatlan az nem csupán egy elvont eszme, hanem valóságos, amely minden látható dolgot megelőz. Vannak láthatatlan dolgok, itt most körülöttünk vannak rádióhullámok, vannak olyan hullámok, ami esetleg televízió csatornáknak a hullámai, itt vannak a telefon, mit tudom én, milyen hullámok, rádióhullámok. Itt van minden körülöttünk. Látsz belőle valamit? Az égvilágon semmit nem látsz ebből. Mikor tudjuk ezt észlelni, mikor tudjuk ezt a valóságunká hozni, akkor, ha van egy olyan eszközöd, amivel ezeket a hullámokat be tudod fogni. Tehát szükséged van egy televízióra, meg antennákra, ami ezt a hullámot veszi, és átkonvertálja neked képpé. Ugyanez a helyzet a telefonnal, ha nincs telefonod, hiába van itt a telefoni jelek, nem tudod venni, és semmit a valóságban ebben nem tapasztalsz meg. Ugyanez a helyzet, hogy Isten szelleme itt van. Mindaz, amit Jézus Krisztus megszerzett neked, mindaz a tiéd. Isten szól hozzád, Isten beszél hozzád. De ha te nem vagy ráhangolódva Istennek a csatornájára, a te vevő készüléked nem alkalmas arra, hogy vegye ezeket az isteni jeleket, akkor ugyanaz van, mint hogy most nem látod sem a wifit, sem a semmit az égvilágon. Tehát nincs meg az eszköz is. Ez az eszközünk a hit. A hit az a kar, ami kinyúl azért a dologért, amit Isten megszerzett a számunkra. És ez egy valóság kell, hogy legyen az életünkben. Ugyanolyan valóság kell, hogy legyen, mint az a mulandó kórházi zárójelentés, amit kaptál, vagy az a rossz jelentés, sőt, valóságosabbnak kell, hogy legyen. És egy kézzel foghatatlan dolog nem könnyű kézzel foghatóvá tenni, de ezért van nekünk a Bibliánk, mert a Biblia az a tükör, amelyik megmutatja nekünk, hogy hogy tudunk egy győztes életet élni. Tehát, még egyszer mondom, tehát a láthatatlan az nem egy elvont eszme, hanem valóságos, ami mindent megelőz. Mindent megelőz. Milyen példák vannak erre? Ugye múlt alkalommal beszéltem Ábrahámról, akit Isten elhívott Ur Kasdimból, és elhívott arra a földre, amelyet ő mutatott neki. Ábrahám félig tette meg Isten kérését, azért félig, mert azt mondta neki, hogy Isten, hogy jöjjön ki az ő családja közül. Ehhez képest Ábrahám nem ezt tette, mert Isten már előre látta, hogy mi lesz akkor, hogyha Lótot magával viszi. Ugye Ábrahámnak voltak testvérei, volt az egyik testvére Hárán, az még Ur Kasdimban meghalt, ő volt Lótnak az apja, tehát Lót igazából tehát Ábrahám nagybátyja volt Lótnak, és volt még egy másik testvére is, az pedig Náhor nem ment sehova, Náhornak a szerepe majd később lesz érdekes, ugye Náhor leszármazottja Rebeka, aki majd Izsáknak a felesége lesz. Tehát végül is nem jött ki a családja közül, hanem magával vitte Lótot. Ha most megnézzük úgy emberi szempontból, hát ez egy nagyon-nagyon nemes gesztus volt, apa nélkül maradt, gyámolításra van szüksége szegény gyereknek, ugye, és vinni kell. De Isten mégis nem mondta neki, hogy Lótot vigye magával. Mert Isten pontosan tudta, hogy ez milyen konfliktusokat fog okozni Ábrahámnak az életében. A hit példaképeinkből kétféle dolgot tanulhatunk meg. Amit jól tettek, és amit nem jól tettek, abból legalább ugyanannyit tanulhatunk. Ha pontosan azt teszi, amit Isten mond, akkor Ábrahám megkímélte volna magát egy Szodoma Gomorától, megkímélte volna magát olyan szituációtól, olyan helyzetektől, amit Lótnak a jelenléte okozott. Tudjuk, hogy a pásztorai között viszálykodás volt, és úgy került Lót Szodomába, Gomorába. Aztán látjuk, hogy két nemzedék is származik tőlük, mégpedig hát vérfertőzéssel lett két nemzetség, ugye a két lánya magot támasztott az apjától, ebből lettek a moabiták, meg az ammoniták. Ha megnézzük, később óriási gondokat okozott ez Izraelnek. Egy embernek az engedelmessége óriási nagy jó dolgot hozott, de az a pici kis engedetlensége rengeteg ugye, tövist jelentett Izrael népének az életében. Tehát ezért nagyon fontos pontosan megragadni, hogy mi az, amit Isten mondott nekünk, mi az, amit Isten szeretne. Mi általában szeretnénk fölülírni Istennek a dolgait, szeretnénk segíteni Istennek, akár empátiából, akár sok minden más helyzetből, de látjuk annak a jelentőségét, hogyha nem pontosan azt tesszük, amit Isten mond. Tehát a legtöbb keresztényel az a probléma, hogy nem ér másképpen, mint a világ. Miért? Mert hagyják, hogy ugyanúgy azt nézzék, amit a világ, azt olvassák, amit a világ, és hagyják azt, hogy a bűn megfogadjon az embernek a képzeletében. Na most bűn. Erről nagyon nem szeretnek beszélni karizmatikus körökbe. A bűn az azt jelenti, hogy céltévesztés. Amikor az ember nem azt teszi, amit Isten mond, ami sérti Istennek a dicsőségét, sérti Istennek a fenségét, és ami Isten igéje ellen való, az mindaz az bűnnek számít. Mi a helyzet? A bűn problémát Jézus megoldotta, fölvitte a keresztbe, tehát mi nem vagyunk bűnösök. Tehát nem ezt a képet szeretném benned erősíteni, sőt, ezt a képet teljesen ki kellene, hogy töröljed az elmédből, amikor keresztények úgy járkálnak Isten előtt, mint bűnösök. Hát akkor nem vagy te skizofrén, most akkor vagy bűnös, vagy megváltott, vagy nem lesz mind a kettő egyszerre. Tehát ha téged Jézus vére megmosott, akkor téged örökre Isten megszabadított a bűntől. Te már nem vagy bűnös. Isten szemébe igaz vagy. De mi van egy igaz keresztényel? Követel bűnt? Hát persze, hogy követel bűnt, és Jakab levél írja ezt, hogy az 1.13. Senki sem mondja, hogy amikor kísértetik, Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Emberek néha céltévesztenek, olyan dolgokat tesznek, ami erkölcstelen, igazságtalan, néha hazugság, és mégis Istenre fogják, nagyon mondják ez a kegyes hazugság. És akkor még hozzá vigyeztik, a Szent Szellemtől hallottam. Ez már Isten káromlásnak számít, az én ismereteim szerint, de nagyon-nagyon sokan teszik ezt emberek. Tehát Istentől nem származik semmi rossz dolog. És nézzük meg, hogy honnan jönnek ezek. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Mi édesgeti? A tulajdon kívánsága. Igen, embereknek vannak kívánságaik, vannak terveik, és nem probléma, hogy az embernek vannak kívánságai, de sokan a filmekben látott szereplőkön keresztül élnek. Úgy élik az életüket, mint azok a hősök. Megbetegszenek, amikor a szomszédaik is betegek lesznek. Már mondják előre, jött a járvány, hát én is elkapom. Nem bűn, ha elkapod a járványt. Nem szégyen, ha elkapod a járványt. Ugye most mindig vannak járványok. De nem én vagyok az első, aki jelentkezek a járványért. Ha meg elkapom, akkor meg hálát adok Istennek, hogy nagyon gyorsan kigyógyulok belőle. Úgyhogy ennyi. Tehát nem szégyen. A másik az, amikor letagadják keresztények a betegségeiket. Hogy én nem is vagyok beteg, közben úgy köhögsz, hogy nem lehet veled beszélni. Igen, ott van az a tünet, kész. Szabadulj meg tőle. Nem kell játszani a hithőst. Van, aki nem vesz be gyógyszert, nem vesz be, megy a hasad, akkor vegyél egy széntablettát, aztán készen. Én is azt tettem, meg más is azt tette, meg mit tudom én, vírus. Ennyi a történet, aztán kész. és nyilván imádkoztam, az Úr az, aki megszabadít, de fél napon belül túl voltam. Aztán hiteddel lehet, hogy küszködsz két hétig, aztán nem jutsz sehova. Nem kell játszani a hithőst, nem kell följebb ugrani, mint amennyire ugorni kellene. A lényeg az, hogy szabadulj meg tőle. Na most visszatérve, tehát ugyanattól félnek, amitől a szomszédjaik félnek. Tehát ugyanúgy hazudnak nagyon sokszor, ahogy a szomszédaik. Ugyanúgy pletykálnak, ugyanúgy dühösek. Tehát a legtöbb keresztény ugye jobban kötődik a világhoz, mint maga a világi emberek, és jobban kötődnek a világhoz, mint Isten dolgaihoz. Na, ez az, amin változtatni kellene, és erről ír a Jakab levél. Mit mond? Hogy a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Tehát nem játék. A sátán hogy működik az ember életében? Úgyhogy hamis képeket, hamis víziókat ad neked. Hát az nem számít. Most megnézek egy erkölcstelen filmet. Hát mondjuk sok mindent a tévében nem tudsz nézni ezen kívül, mert csak az megy. Vagy ölnek, vagy gyilkolnak, vagy hát tudjátok, hogy mi megy benne, ti is nézitek. Egyszerűen nem lehet. De ez mindez hatással van rád. Mindez képeket, mindez látásokat ad neked, azonosulsz azzal a szereplővel. Függetlenül attól, mert azért igyekeznek érzékenyíteni, ahogy ezt manapság divatos kifejezni, a homoszexualitás fele is érzékenyítik az embereket, azért akarják már a gyerekeket az óvodába erre tanítani, hogy érzékenyítsék őket, hogy tolerálják ezeket a dolgokat. És mindez egy kívánságot fogan. Tehát semmi nincs, ahova te már nem jártál előtte gondolatba, nem jártál szellembe. Végig mentél már ezeken belül, egy belső kép végigvitt téged ezeken a folyamatokon. És így tud jönni a fizikai valóságában az embernek a bűn, a céltévesztés, a házasságtörés, így lesznek emberek, akár így válnak gyilkossá, nem egy perc alatt válik valaki gyilkossá, hogy elhatározza, hogy megöl valakit. Ennek van egy folyamata. Előtte ő már ezen gondolkodott, előtte ő már ezt elképzelte, előtte már sokszor dühös volt rá. Volt egy kép, amit formált, vagy a betörések, vagy lehetne sok-sok-sok mindent mondani. Itt rossz dolgok, itt most ugye a bűnös gondolatokról beszélünk, hogyha ezen nem gondolkodott volna, hogyha ez egy kép formájában nem ápolta volna, vagy nem lett volna jelen az elméjében, a gondolatában, a képzeletében, akkor ez soha nem tudna a fizikai valóságában megtörténni az embernek. Tehát valahol egyszer már a gondolataiban, a képeiben járt már ott, járt azon a helyen, ahova el tudja vinni az embert a kívánsága. Azt mondja, ne tévelyegjetek, atyám fiai. Ne tévelyegjetek. Itt arról is beszél a Biblia, hogy min gondolkodunk. Mert hogy tud megfogadni az ember elméjébe a gonosz kívánság? Ismerünk embereket, szolgálók, rengeteg Liardonnak a könyvét bizonyára ti is olvastátok, 12 vagy nem is tudom hány, igen, 10 nagyon neves szolgálóról ír a könyvében, akik világhírűek voltak. Isten hatalmasan használta őket, hatalmas csodákat tettek, és azt hiszem Swiss Wigglesworth-ön kívül mindegyik elbukott. Mindegyik úgymond a szellemi szemétdombon végezte a végén. Csodálatos szolgálók, Istennek a csodálatos elhívottjai. Nem kritikaként fogalmazom ezt meg, mert írja a Biblia, hogy senki ne dicsekedjék, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék, hanem tényként, hogy lehet elbukni, hogy kerül valaki házasságtörésbe. Úgy, hogy előtte nézegeti a képeket, előtte fantáziázgat. Ha ezt nem teszi, ha gondolatban nem jártott soha, akkor a fizikai valóságában soha nem tud oda eljutni. Mert ezt a képet táplálja, növelgeti. Ez olyan, mint egy pici baba, elkezdi táplálni, elkezdi növelni, és előbb-utóbb föl fog nőni. És előbb-utóbb el fogja kezdeni uralni a gondolatát. És ha olyan helyzetbe kerül, akkor a kísértés le fogja győzni. Mi az, amit helyette táplálnunk kell? Az Istentől kapott képet, az Istentől kapott ígéreteket. Azokat kell, hogy tápláljuk magunkba. Tehát ezért jut el oda az ember 1 János 2.15. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. És hadd olvassam tovább, itt a 16-os vers is. Mert mindaz, ami a világban van, az a test kívánsága, a szem kívánsága, az élet kérkedése nem az atyától, hanem a világból van. Az élet kérkedése, a szem kívánsága. Honnan, mi az, hogy a szem kívánsága? Hol látod ezeket a dolgokat? Először csak az ember belül látja a dolgokat. Van egy olyan mondás, egyik szolgálótól olvastam, hogy az ember, amit el tud képzelni, azt meg is tudja valósítani. Ha nem képzelted el soha, akkor azt soha nem fogod megvalósítani. Tehát ezért beszél Pál apostol nagyon sokat a gondolatainkról, és a gondolatoknak a fogva ejtésétől. Ugye, tehát, hogy megszülessen egy rossz dolog, azt még mielőtt megfoganna, még a fogamzás előtt kell egyszerűen, nem szabad eljutni oda, hogy megfoganjanak ezek a dolgok. És akkor jönnek az ember életébe, ajtót nyit saját maga az ördögnek, az ellenségnek, és az ellenség óriási pusztulást tud okozni. Be fog menni az ajtón. A sátán is akar képeket elhelyezni benned, hogy ezen képzelődjél, ezen gondolkodjál. És ha sokat gondolkozol valamin, nem tudom, ki fogyókúrázott már, mikor éhes vagy, és megjelenik előtted a csirkecomb, vagy egy finom torta a lelki szemeid előtt, akkor mi történik? Táplálod a testnek a kívánságát, és előbb-utóbb szerzel egy tortát, vagy egy csirkecombot, vagy mit tudom én, micsodát. Tehát tudjuk azt, hogy amikor jön a kísértés, az először képek, gondolatok formájában jön az emberhez. És igenis, ez egy belső látás. A belső látás az működik ugye a pozitív irányba, és működik a negatív irányba. Ugye sokan nem tudják magukat elképzelni gyógyultan. Mi ennek az oka? Még hívők is, még vannak olyan keresztények, akik büszkeségnek tartják azt, meg kevésségnek tartják azt, hogy valaki meg akar gyógyulni, mert ők az Istenért szenvednek. Tehát teljes téves tanításoknak váltak az áldozatává, egy olyan kép alakult ki a fejükben, ez nyilván nem az Istentől jövő kép, mert a Jakab levél, ahogy folytatja, a 17-es azt mondja, hogy ne tévedjétek, szeretett atyám fiai, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Tehát a jó adományok jönnek Istentől. A betegség az gonosz. Jézus ellene volt a betegségnek. Tehát ha a betegség Istentől lenne, akkor Jézus Isten ellen munkálkodott volna. Jézus meggyógyította a betegeket. Sőt, a halál sem barátja Istennek, az is az ellensége. Jó? Tehát különbséget kell tudni tenni, és mitől tudunk mi különbséget tenni? Isten igéjéből és Isten szelleme által. Jézus azért küldte el a Szent Szellemet, hogy önmagába a betű megöl. Most kiragadunk a Bibliából egy igét, és ráépítünk egy elméletet, az bármi történhet. Ugye, tehát akik az ellenkezőjét állítják, mint amit Isten igéje állít, ők is a Bibliából vesznek. Kivesznek egy sort, figyelmen kívül hagyva a szövegkörnyezetét, az egész Bibliának az üzenetét, Jézus kereszt munkáját teljesen félretolják, és az Ószövetségből még mindig az átkokat prédikálják, hogy mi milyen átok alatt vagyunk, meg hogy lehet elátkozni egy keresztény, meg generációs átkokat hirdetik. Ami alól már Jézus régóta megváltott bennünket, 2000 év óta, nem jutott el hozzájuk a hír. Ezért küldte Isten a Szent Szellemet, hogy Isten a szelleme, Isten szelleme az, aki el fog vezetni bennünket minden igazságra. Tehát ki kell, hogy alakítsuk magunkba azt a bibliai képet, ami a Jézus Krisztus megváltása hozott a hívő számára. És hogy oda eljussunk, ebben tényleg szükségünk van arra, hogy egy olyan környezetet építsünk magunk körül, ami táplálja a hitet bennünk, és nem a halálnak a szavait szólja. Vannak néha, hogy emberektől el kell, hogy különítsed magad. Például, ha valaki, hogy kerülnek az emberek, hogy lesz valakiből alkoholista, vagy kábítószeres, vagy hogy kezd el valaki dohányozni. Amikor először megissza az alkoholt, vagy amikor először életébe berúgott az illető, az egy borzalmas érzés volt. Én tudom, hál' Istennek, én 14 éves korban történt velem, ezt a barátaim leitattak. Én azt hittem, hogy aznap éjjel meghalok. Tehát, hogy ezt nem lehet túlélni. És megmondom őszintén, hogy én nem szeretem az alkoholt, tehát tőlem ez az ipar, ez valószínű, hogy kihalna. Nem azért, mert tilos alkoholt inni, sőt, néha azért egy pohár bort, ez a kapacitás, megiszunk a feleségemmel. Most ezen tudom, hogy sok keresztény megbotránkozik, és azt mondja, hogy na most akkor, sőt, a vörös bor, ugye egészséges. Hát Jézus se kólázni fog veled majd a mennybe, tehát amikor a mennyegző lesz, ő is bort fog inni. Tehát nem ezzel van a probléma, hanem a mértékletességgel. Jó? Tehát azt mondja az írás, hogy ne részegedjetek meg édesbortól. Tehát nem azt mondja, hogy ne igyál édesbort, ne igyál annyit, hogy részeg legyél tőle, hogy azt tudjon téged befolyásolni. Jó? Tehát most erre nem szeretnék senkit bátorítani, most kezdjen el borozni, eddig nem borozott, de nem fogsz a pokolba kerülni, ha iszol egy pohár bort, ezt hadd mondjam el neked. Tehát vannak, akik ezt tanítják. Tehát visszatérve erre, hogy vannak olyan emberek, akiktől ugye el kell, hogy távolítsuk magunkat. Tehát ha alkoholista volt valaki, és az alkoholnak a rabjává vált, és hogyha onnan megszabadította Isten, akkor abból a társaságból ki kell, hogy keveredjen, mert egyszerűen vissza fogják vinni. Vissza fogják vinni oda. Tehát amikor valaki először egy ilyen alkoholos befolyás, nem is ízlik neki, nem is jó, hát azt hittem másnap meghalok, és mondom, hogy soha többet nem iszok ilyet. Soha nem felejtem, mert dzsines jaffa volt, még most is az illatát megérezném. Hát ez nagyon régen volt, talán mai fiatalok nem is ismerik ezt, még biztos, hogy most is elkerülném. Tehát hál' Istennek ez velem nagyon jókor történt, és soha többet, akkor még hát ilyen vallásos keresztény voltam, ugye katolikus családban, és nem azért nem ittam, mert hogy az bűn, hanem egyszerűen nem kellett. Cigarettáztam is. Egyszer rágyújtottam barátokkal. Elszívtunk egy doboz cigarettát. Ketten, képzeljétek el. Hát nikotinmérgezést kaptam. Az is gyerekkorban volt. És tudom, hogy amikor az ember elszívja, utána nagyon pocsékul, nagyon-nagyon rosszul érzi magát. Különösen rosszul éreztük magunkat, amikor jött a barátom anyja, meg az én apám, és akkor ott együtt szolgáltak felénk. És akkor volt sívás-rivás fogaknak csikorgatása, tehát akkor még nem ilyen humánus módon kezelték az ilyen ügyeket, hanem nagyon egyszerűen lerendezték. Tehát tudtam, hogy a dohányzás nem jó. Nagyon rosszul vagyok, fájt a hátsó részem, nem mehettem moziba, elvették a pénzemet, gyerekként, nem tudom, letiltottak minket egymástól, és én ott akkor megértettem, hogy a dohányzás ez nem valami jó dolog. Tehát mikor először valaki rágyújt, hogy de mégis hogy lesz akkor folyamatosan dohányos? Hát a haverom is dohányzik, én is, de mit fognak szólni a haverok, ha én nem gyújtok rá, én olyan különc vagyok. És így előbb-utóbb a rabjává válik. Tehát így jönnek ezek a dolgok. Senki nem akar alkoholista lenni, senki nem akar dohányozni, nem mintha emiatt megint a pokolba kerülni, vagy ez bűn lenne, hanem az, hogy tönkreteszi az életedet. És vannak olyan társaságok, akik nem jó hatással vannak rád, és bizony meg kell szabadulni, akik nem táplálják a hitedet, és hadd idézem az igét ehhez, 1 Korintus 15.33, ne tévelyegjetek, jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Tehát olyan társaságba kerülsz, akik lump életet élnek, züllött életet élnek, példabeszédek erről beszél. A példabeszédnek van egy története, hogy hogyan tudja megtalálni az ifjú a bölcs asszonyt. Jó? És hogyan csábítja a nem bölcs asszony az ifjút. És hogy legyen bölcsessége az embernek, hogy tényleg ne hagyja magát ilyen módon befolyásolni. Tehát ez mind-mind így kezdődik. És vannak emberek, akik állandóan zűrt okoznak az életedben. Példabeszédek 16-28-at hadd idézzem. Gonosz ember versengést szerez, a susárló elválasztja a jó barátokat. Ki az a susárló? Az a gonosz ember, a rossz szándékú ember. És ezeket az embereket is kerülni kell. Tehát van, akivel a szeretetben járás az úgy van, hogy nem keresed a társaságát. Ez nem azt jelenti, hogy gyűlölöd őt, mert abszolút nem gyűlölöd, nem gyűlölünk senkit, mert ez egy sátáni, egy ördögi dolog. Mi azt gyűlöljük, amit csinál. Azt pedig Isten is gyűlöli. Jó, és nem vállalunk közösséget vele. Ehhez kell egy bátorság is, meg kell tanulni nemet mondani. Jó? Tehát nagyon sokszor az ember empátiából, meg a mások véleményétől függ valaki, akkor igenis nagyon könnyen rávehető olyan dolgokra, ami helytelen is. És pontosan ezt írja itt az írás. Hanem tényleg olyan emberekkel kell körülvenned magad, akik táplálják a hitedet, akik segítenek abban, hogy az az isteni kép, az az isteni ígéret, az az isteni jövőkép, az erősödjön benned. A sátán szeretné ezt a képet lerombolni, és szeretne elvinni téged más irányba. Tehát ezek mind, ezek a dolgok elrontják az ige iránti érzékenységünket, hogyha hagyjuk. Isten arra teremtett bennünket, hogy győzelembe járjunk. Arra teremtett Isten bennünket, hogy sikeresek legyünk. És most már hallom a hangokat, hogy már megint siker evangéliumot hirdetünk. Én örülök, ha ez engem megvádolnak. Én nagyon szívesen vállalom ezt. Kudarc evangéliumot hirdessen az ördög, mert neki egy kudarc evangéliuma van. Krisztusunk győztes. Azt mondja a Biblia, mi pedig ő benne többek vagyunk, mint győztesek. És ebbe a győzelembe kell járni, és ne hagyd lerombolni magadba azt az Isten képet, ami téged előre visz, ami a hit útján visz, ami a gyarapodás útján visz. A mi atyánk az nem egy koldus. Jó? És akkor az ő gyerekei miért viselkednek úgy, mint egy koldus, mint egy rakás szerencsétlenség, mint egy rakás csőttömeg. Jézus győzött. Az ördög van legyőzve. Jó? Szégyelje ő magát, tehát nem nekünk kell amiatt szégyenkezni, hogy Isten sikeressé akar tenni bennünket, igaz? És vannak olyan keresztények, akik szerint, hát ez egy kabzsiság. Isten nem kabzsivá tett bennünket, hanem győztessé. A kabzsiság az lehet bárki, lehet kabzsi, tehát na, nézzük csak, hogy mit ír az egy János 5-4. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Hoppá! Álljunk meg egy kicsit, menjünk lassabban. Tehát az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. És ami legyőzi a világot, az is Istentől született. Hát ezért nem mindegy, hogy milyen a hitünk. A hit az, mondom, nem egy elvont fogalom. A hit az egy kép, az egy látás. A látásunknak az alapja Isten igéje kell, hogy legyen. Amint a múlt alkalommal is, szóval nagyon erős kép volt Ábrahámban az isteni elhívásról, és ez a kép, ez az isteni kép, ez az isteni elhívás, amit őt megragadott, olyan dolgokra tette őt képessé, amire természetes módon nem lett volna képes. És igenis, hogy sikerre vitte Ábrahámot, igenis beteljesítette Isten az ígéreteket, nyilván a teljes beteljesedését az ígéreteknek Ábrahám már nem érhette meg. Azt nem érhette meg, hogy annyi magja legyen, mint a tengerfővénye, vagy a tengerfővénye, vagy a homok a tengeren, vagy mint az égen a csillagok, hanem ő megragadta ezeket az ígéreteket, és igenis a látszat ellenére lett fia. Úgyhogy nagyon sokszor jönnek olyan jelentések az életünkbe, amik ellenkeznek Isten igéjével. Tehát most is imádkoztunk emberekért. Imádkozni tudunk bárkiért. Egy dolgot nem tudunk. Hinni helyette. A mi imáinkat, Istennek az ígéreteit bárki leronthatja a hitetlenségével. Ugye, tehát látjuk Jézus szolgálatában, hogy Názáretben nem tudott csodát tenni. Jézus, aki halottakat támasztott föl, nem tudott csodát tenni. És a Biblia meg is nevezi, hogy miért, az ő hitetlenségük miatt, mert ők az ácsot látták benne. Akik pedig a megváltót és a messiást látták benne, ők elvárták hittel, hogy igenis, amit a messiáshoz, az ő nekik kell. Tehát vissza lehet utasítani egy rossz kép, egy rossz gondolkodás, egy rossz hozzáállás, meg tudja hiúsítani Isten munkáját. Mint múlt alkalommal is említettem, a legnagyobb hazugság az, hogy minden Isten akarata szerint van. Hát ha tényleg egyszer egy újságíró mondta, még talán Jim prédikált erről, hogy hát ha minden Isten akarata szerint van, és a mennybe is olyan káosz van, mint itt a Földön, akkor ő nem akar oda kerülni. Meg lehet érteni, mert sajnos itt a Földön nem minden Isten akarata szerint van. Nem, Isten akarata az, hogy az emberek ne éljenek békességbe, hogy háborúk legyenek, hogy szilveszter éjszaka randalírozók itt nem messze tőlünk Berlinbe, autókat égetnek föl tömegével, és rettegésbe tartják az embereket. Nem Isten akarata, hogy no-go zónák legyenek Bécsbe, meg körülöttünk. És adjunk hálát Istennek, ahova nem lehet bemenni, ahova nem szabad bemenni, mert nem, rendőrök sem mernek bemenni. Isten nem akarja, hogy tele legyen bűnne, tele legyen gyilkosokkal. Franciaországban nem lehet kimenni az utcára, valaki visszajött kamionos, és mesél arról, hogy hatan mertek kimenni az utcára. Nőktől kitépik a ridikülöket, leszaggatják fülével együtt a fülbevalót. Erről beszélünk, és itt Magyarországon panaszkodnak az emberek, hogy mi vagyunk a legszegényebb, meg a legrosszabb ország. Szállj ki ebből a kórusból. Jó, adja hálát Istennek. A hit az hálát ad azért, ami van. Nem azt mondjuk, hogy minden rendben van. Sőt, nagyon nincs minden rendben, de ami nincs rendben, épp azért vagyunk itt, hogy imádkozzunk a vezetőknek bölcsességért, és ne pedig az elégedetlenek kórusába énekeljünk mi is. Mert ez nem egy keresztény cselekedet, hanem adjunk hálát először is, megtanuljunk hálát adni azért, amink van. És ezeket a képeket nem azért mondtam, hogy ez most téged félelemmel törtsön el, csak nagyon sok ember, aki változást akar, nem gondol arra, hogy lehet rosszabb is, mint most van jelenleg. Jó? Tehát Istennek az akaratát kell keresni. Tehát, hogyha mi jó dolgot akarunk, akkor azt kell akarnunk, amit Isten akar. Jó? Tehát az, hogy a hit tudjon terjedni, hogy tudjuk a Krisztus evangéliumát hirdetni, hogy tudjunk imádkozni a betegekért, az elesettekért, tudjunk segíteni azoknak az embereknek, akiknek van egy rossz, egy torz látása. Ne a te isteni látásodat hagyjad letorzítani, lealacsonyítani az ördögnek a szintjére, hanem azokat az embereket kell fölemelni, hogy az isteni látást ragadják meg. Istennek egy jó terve van, mert az írás azt mondja, hogy a hit az, ami legyőzte a világot. És az a győzelem, mely legyőzte a világot, az a mi hitünk. A Krisztusban való hitünk, mert vele együtt ültettünk föl a mennyekre, a mennyei helyekre. Együtt ülünk vele. Jó? Tehát ő kiképzett bennünket arra, hogy mi részesülhessünk a Krisztus örökségébe. Mi erre kiképzést kaptunk, kiképzést kapunk, azért prédikálunk itt, nem azért, hogy kibeszéljük magunkat, mert otthon nem tudjuk, hanem azért, hogy azt az ismeretet, amit Isten kegyelméből, a Szent Szellem kijelentése által megkapjuk, azt tovább tudjuk adni, hogy mindannyian tudjunk épülni, tudjunk növekedni. Kolossze 1.12. Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. A mi részünk, a mi örökségünk az a világosság. És az, hogy állandóan a negatív oldalon lenni, hogy állandóan egy rossz jövőképpel rendelkező embereknek a kesergéseit, a hőbörgéseit, a lázadásait hallgatod, ez téged fölemel? Mert engem szomorúsággal tölt el. Hogy ilyen jövőképük van. Föl kellene, hogy emeljük. Nekünk a láthatatlanra kell tekintenünk, és nem a láthatókra. És ha a láthatók nem olyanok, amilyet szeretnénk, akkor a hitünkkel kell kialakítanunk azt a képet, ahova szeretnénk eljutni. Azt a képet, amit Isten ígért nekünk. Jó? Tehát tudjuk, hogy amíg itt ez a föld lesz, addig itt ilyen lesz a helyzet. Mindig is ilyen volt. Itt egyetlen igazságos kormányzás lesz majd, amikor Jézus eljön, és helyre lesz itt a millenium, ezer éves királyság. Addig itt nem lesz egyetlen olyan vezetőse a világon, meg a földön, aki olyan lenne, mint amilyennek lenni kellene. Tehát itt a földön nem lesz mennyország. Majd, ha jön a megpróbáltatásoknak az ideje, amikor az Antikrisztus színre lép, akkor viszont lesz egy földi pokol. Hogy ami most van, az ahhoz képest mennyország, mint ami akkor lesz. Azt mondja a Biblia, hogy olyan még soha nem volt a világ kezdete és teremtése óta, mint ami akkor lesz. Ez el fog jönni a világra, de nem te rád. Mert előtte eljön Jézus, és el fog vinni bennünket, ki fog ragadni bennünket. Az örökké valóságunkat úgyis ott töltjük. Éppen ezért érdemes az időnket azzal tölteni, ami örökké való. És az örökké való az Istennek az igéje. És Pál apostol kapott ide betekintést. Jó, tehát a lényeg az, hogy mi a világosságban való részvételre kaptunk elhívást. Jézus egy beszédben mondja, hogy legyetek sók. Só az ne ízetlenül jön meg. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, hogy fényen adjatok ki világosságotok. Tehát ez a mi feladatunk, hogy só legyünk, hogy világosság legyünk, ne csusszunk le az ördög szintjére. És ez egy rossz kép, amikor kialakul az emberbe, és ezt a képet az ördög akarja formálni, az ő képére, egy viszályt teremtsen az emberek között, hogy megosztást teremtsen. Hány családban van zűr a politika miatt? Rengetegbe. Megosztja a családokat. A világnak, a sátánnak, az ördögnek ez a terve, hogy megossza a családokat. Egy közös nevezőnk van, az pedig Isten igéje. És igen, tessék azt a képet kialakítani. Tehát vedd körül magad olyan emberekkel, akik hisznek Isten igébe, beszélnek róla. Képzeld el, hogy az ige működik az életedben. És hogy ápolni kell a hitnek a légkörét. Lehet, hogy kapsz egy rossz jelentést. Az orvos azt mondja, hogy meg fogsz halni, és nem tud segíteni. Ilyenkor mi az, amit tenni tudunk? Az, hogy Isten igéjét megragadjuk. Előbb-utóbb úgyis mindenki meghal. Tehát ezzel nem tudunk változtatni. Legfeljebb azon, hogy mikor. Abban neked is sok közöd van. Hogyha rongálod a testedet, vonatkozik rám is, rád is, ha nem úgy kezeled a testedet, ahogy kell, és akkor imádkozunk gyógyulásért, közben doboz számra szívja a cigarettát, tönkre fog menni a tüdőt, kész. Tehát ezek fizikai dolgok. Ápolni kell a testünket is. Kész. Foglalkozni kell vele. Mozogni kell. Tehát vannak ezek fizikai dolgok. Jézus a testünket ránk bízta. Azt mondja, hogy ápolgatja mindenki a maga testét. Ugye írja a Bibliába. Kell foglalkozni a fizikai testünkkel is. Jó? Tehát tetszik, nem tetszik. Nem pedig élünk egészségtelenül, talán menjünk Istenhez panaszkodni. Kérj ahhoz bölcsességet Istentől, hogy mi az, amin változtatni kell. Jó, ezen is nagyon sokat segíthetünk magunkon. Nagyon sokan élünk önpusztító módon. Jó, tehát ezen is változtatni kell. Tehát a fizikai életünk is. Na most visszatérve a szellemi részére a dolognak. Isten ki tud hozni bármilyen rossz helyzetből bárkit. Tehát az ő képességeit egyetlen nagy probléma sem haladja meg. Hanem lehet ilyenkor idézni például a 118-as Zsoltár 17-es ige versét, lehet nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úrnak a cselekedeteit. És amikor majd letelik az időd, akkor hazamész. Amikor majd haza kell menni, mert haza kell menni. Pál apostolnak is haza kellett menni, és tudta, hogy haza kell mennie, és nem kell ettől félni. Vannak a világban történések, ugye, amikor ezt a ikertornyot is lerombolták a repülőgéppel, keresztények milliói nem mertek repülőgépre szállni emiatt. Tehát nem kell, hogy a félelem ragadjon meg bennünket, mert történnek rossz dolgok. Nézd meg Dávidnak az életét, a 91-es Zsoltárt, hogyha olvasod. Szóval nem félek a repülő nyíltól nappal. Elesnek mellőlem ezren, jobb kezem felől tízezren, hozzád nem is közelít. Hát akkor nem mákos gombócokkal dobálóztak, meg Facebook lájkokkal, amikor Dávid kint harcolta a harctélen, ott repültek a nyilak. És Dávid azt mondta, nem félek. Nem félek, mert őnek van védelem, és neked kereszténynek is van védelmed, hogyha nem bontod le azt a védelmi falat a hitetlenségeddel. Jókor jó helyen kell, hogy legyünk. És ezért nem jó, amikor túl zajos az elménk, túl sok zaj van körülöttünk, amikor nem töltünk időt Istennel, nem keressük az ő akaratát, nem keressük az ő hangját, nem hangolódunk rá az ő csatornájára, mert mindig a tévé csatornán vagyunk. Nem fog működni a dolog. Nem fogsz hallani Istentől. Különíts el időt. A legjobb tanács erre az évre, amit hallhatsz, hogy igenis, Istennel időt kell töltenünk, Istennel el kell tölteni csendes időket, amikor az ő igényén gondolkodsz, és nem mással foglalkozol. És akkor azt mondod, hogy nem halok meg, hanem élek, hirdetem az Úrnak a... De akkor látni kell magadat tényleg élőn. Akkor nem a kétségbeesés, nem az aggodalom, nem a félelem uralkodik rajtad, hanem tényleg az ige uralkodik. És akkor az a kép, ha annyira erős, akkor tényleg megragadtad az igét, akkor tényleg hitben vagy. Hégen könyvében olvassuk, szokott imádkozni emberekért. Jöttek hozzá, hogy imádkozz azért, hogy meggyógyuljon a, mit tudom én, a lábam. Most imádkozott érte, gyógyult vagy? Hát majd meglátjuk. Tudod mit, te nem vagy gyógyult, kész. Ennyi. Hégen egyenes volt, egyszerű, és megértette vele. Mert látni kell magadat, hogy igen, én az ige szerint gyógyult vagyok. És ami meg nem úgy van, ahogy lennie kell, az annak meg helyre kell állni. És erre való a mi hitünk, hogy a láthatatlan valóságot a látható valósággá konvertáljuk a hitünkkel. És közben van egy időintervallum, amiben ott kell lenni a kitartásnak, ott kell lenni a reménynek, ott kell lenni erősen annak a képnek, aznak a képnek erősen élni kell, hogy igenis, az megvan nekünk. Akkor is, hogyha a helyzet bármilyen rossznak számít. 2 Timóteus 1.7. Ezt is nagyon sokan jól ismeritek. Mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak a szellemét. Tehát nem a félelem szellemét. Nem szabad, hogy megragadjon a félelem. Nem jelenti azt, hogy soha nem fogok félni. Dávid azt írja, hogy ha félek is, tudom, Uram, velem vagy. Tehát Dávid is félt. Tehát a félelem az bárkit megkörnyékezhet. Bárki, bármikor félelembe eshet. De ez a félelem, ez egy pillanatnyi dolog kell, hogy legyen. Fölül kell, hogy írja Istennek az igéje a félelmet. Tehát nem szabad leragadnunk a félelmeknél. Nem szabad, hogy a félelem irányítson bennünket. Nem szabad, hogy a félelem irányítsa a döntésünket. Hányan hoztak rossz döntéseket félelemből? Az ördög szeretne sürgetni. Ha komoly döntéseket kell hozni az életedben, már pedig vannak ilyen helyzetek, akkor az ördög az, aki sürget. Kell hallanunk Istentől a választ. Kell, hogy ott legyen Istentől az a belső bizonyosság. Amikor rossz döntéseket hoztam, én is, te is, bármelyikünk, biztos, hogy Isten nem volt benne egyikbe se. Mert nem hallgattuk meg, hogy mi az a belső bizonyosság, amit Isten szelleme mond. És utána ráfogjuk Istenre. Mert nem saját ostobaságaink miatt szenvedünk a legtöbbet, úgyhogy segítünk elég sokat az ördögnek, hogy tudjon pusztulást okozni az életünkbe. Éppen ezért az isteni kép kell, hogy éljen bennünk, a hit. És amíg eljutunk A pontból a B pontig, addig van egy intervallum. Lehet, hogy ez egy másodperc, vagy annak a tört része, de lehet, hogy évekig kell hitben állni valami miatt, amíg az a valóságba jött. Nézd meg Ábrahámot. 75 évesen hívta el az Úr. 100 évesen jött meg az ígéret. 100 éves volt, amikor Izsákot nemzette. Ugye előtte már segített Istennek, egy kicsit abból lett az Izmail. Meg a Hágár. Na, tehát beleavatkozott Isten dolgába. Tehát úgy gondolja, hogy Isten nem elég erős ahhoz, hogy ő ezt megtudja. És van védelmünk. Zsoltár 46, 2, most direkt nem a 91-es Zsoltárról beszélünk. Azt mondja, Isten a mi oltalmunk és erősségünk. Igen, biztos segítség a nyomorúságban. Hát azt hiszem, nagyobb segítségre nincs szükséged. És majd Isten fogja küldeni a fizikai segítséget is. Meg fog ez látszódni. Ott is. Azért nem félek, ha elváltozik is a föld, ha a hegyek omlanak is, ha a tenger omlanak a tenger közepében. Ezt a dalt egyébként énekeljük is, egy nagyon jó dicsőítés. Zughatnak, tajtékozhatnak a hullámai, hegyek rendülnek meg a háborúságtól, Szela. Tehát, ha Isten igére összpontosítunk, akkor nem számít, hogy a világ mit hoz ránk. Nem számít, hogy milyen körülményekkel kell szembenézni, mert nem fogunk félni. Jó? Tehát nyilván ezeket meg kell élnünk, és nyilván ezek nem jó helyzetek. Ézsaiás 54.17. Izrael népének sok nehézsége kellett szembenéznie, különösen Ézsaiás korában. Ugye 750 évvel profétált Ézsaiás Krisztus előtt. Ott voltak az asszírok, ott volt az asszír fenyegetés, fenyegették az országot. És hát nem volt mindig rózsás a helyzet. És Isten szólt a prófétán keresztül, 54:17, azt mondja, egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés. És minden nyelvet, amely ellened perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely tőlem van. Így szól az Úr. Természet feletti védelem ad az örökségünknek a része. Jó? Tehát az örökségünk része. De ez a vers, hogyha olvassuk, akkor azt is mondja, hogy el kell ítélned minden szót, amely ellened támad. Nem fogadom el, vissza kell utasítani. Minden szót, amely szembe megy azzal, amiben hiszel. Miért? Mert mi a baj a szavakkal? Mikor valaki szól hozzád valamit, egyből meg tudja ragadni a képzeletedet. És hogyha az a képzelet, az egy képpé tud formálódni benned, akkor az a kép fog téged irányítani. Tehát meg kell tagadni. Még mielőtt bármi rossz dolog történne, meg kell tagadni, és azt mondod, hogy én ezt a képet nem fogadom el. Nagyon erősnek kell lenned, de nem biztos, hogy ezt hangosan ki kell mondanod, akivel beszélgetsz. De magadban nagyon ott kell legyen az a belső bizonyosság, ez nem az a kép, amit nekem Isten adott. Ezt a képet én nem vagyok hajlandó nézegetni, ezt a képet én nem vagyok hajlandó tárolni, ezt a képet én nem vagyok hajlandó követni. Mert mind az, amit el tudsz képzelni, az a valóságodba jöhet. Ez a helyzet a varázslókkal, ez a helyzet a boszorkányokkal, meg akikhez elmesz jósoltatni. Bár bizony, hogy keresztény ilyet nem tesz. Mert elmondja a múltadat, a démonkái tudják a múltadat, idősebbek, mint te, meg mind a boszorkány, és akkor majd lerajzol neked egy jövőképet, balesetbe fogsz meghalni. És akkor az a kép téged már megragadott. És azt a képet te már táplálod. Nem mersz kimenni az utcára, nem mersz vezetni, nem mersz buszra szállni, mert balesetbe fogsz, és egész életed félelemmel fog telni. Ez nem az Istentől jövő kép. Tehát ezért kerüld ezeket a helyzeteket. Jó? Tehát nekünk ez van, hogy egy ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés. És minden nyelv, amely ellened perbe száll, kárhoztat. Tehát szembe kell menni. És Isten ezt nem fogja megtenni helyettünk. Az ördög megpróbál elültetni negatív képeket a fejedbe. Rossz helyzetet próbál. Elvesztetted a munkahelyedet. Na, akkor hozza. Hát most akkor te éhen fogsz halni. Te neked egy olyan rossz helyzeted van. Jelentkezel 5 munkahelyre, egyikre se vesznek föl. Hát én már nem vagyok jó semmire. Hát én már egy munkahelyen se kellek. Én már értéktelen vagyok. És elkezded ezt a képet táplálni magadba, és utána mész a depressziós gyógyszerekért. Meg jön a depresszió. Honnan jön ez? Ez nem Istentől jön. Jó, csak egy kicsit gyakorlatba átültessük Istenig. Így dolgozik az ördög, így dolgozik a sátán. Így próbálja meg azt az Istentől levő képet lecserélni az ő terveire. Hogy lásd magadat egy csőttömegnek. Ezt szeretné az ördög. Te nem egy csőttömeg vagy. Te egy győztes vagy, és Krisztusnak a gyermeke vagy. És győztes vagy. És tessék fölvenni azt a győztes gondolkodást. Még akkor is, ha ebből az égvilágon semmi nem látszik az életedbe. De minden út az első lépéssel kezdődik. És az első lépés az, hogy mit gondolsz erről, mit gondolsz magadról. Mert amit az ember el tud képzelni, azt meg is tudja valósítani. Gondoljatok bele, ha most játszunk el a gondolattal. Egy 100 évvel ezelőtt ember, aki meghalt, sőt, menjünk inkább vissza 200 évvel. És most ide becsöppenne ebbe a világba. Mit gondolna? Nem volt autó, nem volt repülőgép, nem volt mobiltelefon, még Facebook se. Nem. Mit gondolna? Ma repülővel utaznak az emberek, autóbuszon járunk. Bedobod a mikróba, megmelegíted az ételedet. Most egészséges vagy, ne hagyjuk ezt. De ők egész nap azon dolgoztak. Elmész a közértben, megveszed a kenyeredet. Ők egész nap azon dolgoztak, hogy fönntartsák magukat. Hogy mi ő hozzájuk képest, milyen hatalmas jólétben élünk, hogyha ebbe belegondolunk. Hogy micsoda fejlődés, Ez egyszerűen a fantasztikus filmeken, hogyha láttad. Nézd meg azokat a 30 évvel ezelőtt megnézett fantasztikus filmeket, amiket 30-40-50 évvel ezelőtt, én 50 évvel ezelőtt nem tudom, láttam-e tévét, de mindegy. De a korom miatt láthattam volna, csak tudom, még nagyon gyerek volt, amikor az első tévé volt egy helyen a faluban, tehát az nagy szenzáció volt. Ahhoz képest ma milyen fejlődés van? És panaszkodunk, mert nincs minden szobában nagy sík képernyős tévé, és milyen rosszul megy nekünk, és ezért a kormány a felelős. Mindig találunk valami felelőst. Gondoljunk bele, hogy ezt csak azért mondom, hogy egy kicsit, ha hátra nézünk, akkor tudunk hálát adni Istennek, hogy ahol most vagyunk. Hogy azért a jóért adjunk, nem azt mondjuk, hogy minden rózsás, minden jó, és most akkor egy rózsaszín ködöt fessél fel magadnak, mert ez a másik szélsőség, egy másik ostobaság. De hogy ahhoz képest, ahol voltunk, hogy mennyi minden változás történt ebbe a világba, és mennyi minden jó dolog, és sajnos a meglévő technikát sem jó dologra használják. Éppen feleségem olvasta tegnap vagy tegnap előtt, hogy a szlovák kormánynak föltörték a szerverét, és az összes, mit tudom én, ingatlan földhivatalnak az összes anyagát ellopták. Egy cégnek törték föl most a szerverét, nem tud működni 2 hete egy milliárdos cég. Tehát a technikának is megvannak, az nem csak jót hoz, az hoz egy csomó rossz dolgot. Nem értem, hogy ilyen emberek élnek a világon, hogy abba lelik örömüket, hogy másnak kárt okozzanak. Kik ezek? Hát ez a sátán. Maga a sátán és a sátánnak az emberei. Na, mindegy. Tehát a technika az hoz jó dolgot, rossz dolgot. Ugye az atommal lehet fűteni, meg el lehet pusztítani Hiroshimát. Sok minden dolog van. Tehát a dolgok önmagában se nem jók, se nem rosszak. Mire használjuk? Mi a cél? Mi az indíték, amire használjuk? Jó, tehát Isten nem fogja megtenni helyettünk, hogy ellenáll. Ellen kell állni az ördögnek, és ő el fog menekülni tőlünk. Ugye? Jakab levél írja a 4:7-ben. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és megfut tőletek. Megfut tőlünk. Ha ellenállunk az ördögnek, akkor megfut tőlünk. Jönnek néha testvérek, hogy az ördög mit csinált. Jól mondom. Nem a kérdés, az ördög mit csinált, ő végezte a dolgát, te mit csináltál? Mert azt mondja a Biblia, hogy állj neki ellen. És ha az ige azt mondja, hogy állj neki ellen, akkor te ellen tudsz állni. Mert megvan minden hatalom benned, hogy a sátán eltakarodjon az életedből. Jó? Tehát, és ehhez minden eszközünk megvan, minden hatalmunk megvan, mert ezt a hatalmat Krisztustól kaptuk, és nem azért a mi jóságunk miatt meg, hogy mi kik lennénk, hanem akik mi Krisztusban vagyunk. Hogy Isten szelleme ott él bennünk, az a nagyobb van bennünk, mint aki a világban van. És nem lehet az, hogy a nyúl viszi a puskát, vadász meg lapul. Hát most akkor ki győzött le kit? És nagyon sok hívő testvérünk kiszolgáltatott az ördögnek, holott már rég le van győzve 2000 évvel ezelőtt. Csak nem mondta el nekik még senki. És nem tudnak róla. Tehát a sátán egy legyőzött senki. Jó? Tehát Jézus legyőzte őt. Jó? Tehát nekünk kell megtenni. A szavainkban lévő hatalommal. De ha ebben a szóban csak az üres beszéd van, és nincs ott mögötte a hit, nincs ott mögötte az a kép, nincs ott mögötte az az isteni meggyőződés, akkor az üres beszéd. Akkor, és ez pontosan az ördög pontosan tudja. Az ellenség pontosan tudja. Tehát mindent, amit hallunk, amit beszélünk, az vagy közelebb visz Istenhez bennünket, és az ő igéje életre kell a mi képzeletünkben, vagy pedig érzéketlenné tesz az ő szavára, és halált okoz az életbe. Ez a lényeg az egésznek, ez a hitnek a lényege, hogy meg tudjuk-e ragadni azt az isteni képet. Meg tudjuk-e ragadni azt a láthatatlan valóságot, mert az egy valóság. Az nem egy mese, nem egy fantazmagória, nem egy elképzelés, nem egy ideológia, hanem az egy valóságos kép. És ez az, amit meg kell, hogy ragadjon bennünket. Jó? Tehát nem lehet kísértésbe esni olyasmivel, amin nem gondolkodtok, amin nem gondolkodunk. Nem tudunk kísértésbe esni. Jó? Tehát ha kísértéssel vagy kudarccal küzdünk, akkor az azért van, mert már gondolatba jártunk ott egyszer. Ha nem járunk ott gondolatba, akkor nem lehet. Ha házasságtörést nézed a filmeken, akkor kísérthető leszel erősen. Jó? Lehet látni az embereket hazudni a televízióba, elfogadott dolog. Tehát olyan helyekre engeded az érzelmeidet a kedvenc szereplőiddel, ahova fizikailag te magad sosem mennél el. De mégis megengeded a gondolataidnak, hogy gondolatba elmenjél oda. És ez egy rossz út, ez egy út a vereséged fele. Engeded, hogy a képzeletedben megfoganjon a bűn, és egy pillanat alatt ott életet adjon a gondolatodnak. Tehát sokkal könnyebb elkerülni ezt az egészet, hogyha képzeletünkben tagadjuk ennek, tehát képzeletünkben megtagadjuk ezeket. Tehát nem szabad, hogy a képzelet megragadjon bennünket. Mert az egy nagyon-nagyon erős motiváció. És erre mondja Pál apostol 2 Korintus 15-ben, ez a múltkor is ige volt, és ma is nagyon nagy igazság, lerontván okoskodásokat, minden magaslatot, amely az Isten ismerete ellen emeltetett. Tehát meg kell tagadni ezeket, le kell rontani az elménkbe. Nem szabad dédelgetni, nem szabad táplálni, hanem le kell rontani. Fogjul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Tehát amire Isten azt mondja, hogy rossz, arra én is azt mondom, hogy rossz. Amire Isten azt mondja, hogy jó, arra én is azt mondom, hogy jó. És ez ilyen egyszerű, mint a fajék, hogy kész. Tehát nagyon egyszerű. Nem bonyolult dolog ez. Mi tesszük azzá? Ugye? És ne imádkozz azért, hogy az életed változzon meg. Ne imádkozol, hogy Isten szabadítson meg téged egy személytől. Hogy hozd rendbe a kormányt, Istenem. Adj nekem új munkát. Változtasd meg ezt, változtasd meg azt. Miről szólnak az imáink? Erről, igaz? Erről kéne imádkozni? Nem erről kell imádkozni, hanem ehelyett azt kell tenni, hogy változtasd meg a képzeletedet először is. Ez a legelső. Változtasd meg a hitedet, ugye változtasd meg a képzeletedet. Ha el tudod képzelni, akkor meg is tudod csinálni. De lehetetlen megtenni azt, amit soha nem láttál magad előtt. Tehát az, hogy valami megtörténjen, az, hogy valahova eljuss, hogy valamit elérj, azt előtte látni kell. Kell, hogy legyen egy célod, kell, hogy legyen egy terved. Ha nincs célod, akkor nem tartasz sehova. Tehát valami kell, hogy legyen. Tehát a képzelet az egy kreatív erő. A gondolataink, a képzeletünk, amikor gondolkodunk Isten igén, hát Józsué így tudta az ígéret földjét birtokba venni. Azt mondja, az én igémen gondolkodj éjjel és nappal, mert akkor leszel áldott. És mi is akkor leszünk áldottak, ha az ő igéjén. Tehát ez egy erővé tud válni az életünkbe, és ez Istennek az ajándéka. Tehát bármi, amit el tudsz képzelni, amit tényleg hittel meg tudsz ragadni, akkor el fogsz tudni jutni oda. Nem biztos, hogy az így fog menni ilyen nyílegyenesen. De közben, útközben, miközben járunk, Istentől tudunk kapni útmutatást, hogy most ennél az elágazásnál, ahova jutottam, merre forduljak. Jobbra menjek, balra menjek, egyenesen. Jó? Tehát Isten segít abban, hogy az meg tud valósítani. Jó? Tehát vannak olyan dolgok ma, amik 20-30-40 évvel ezelőtt csak álom volt az embereknek. És vannak emberek, akik el tudták hinni, hogy igen, lehet utazni az űrbe. És meg is tudták valósítani. Ha ezt se tudja képzelni valaki, akkor meg se próbálja. Ugye? Tehát valaki elképzelte, hogy nem gyertyával kell világítani, ugye Edison, hogy nem gyertyával kell világítani, hanem lehet wolframmal is világítani. Valaki azt el tudta képzelni. Állítólag 1000 tudós, megcsináltak 1000 kísérletet, és egyszer sem sikerült nekik, ugye Wolf, hogy valami izzon, tehát hogy ne gyertyával világítsanak. És mikor mondták Edisonnak, hogy hagyjuk már abba ezt az egészet, mert ez egy baromság, ez egy hülyeség, ez nem fog működni, azt mondta erre Edison, hogy nem, figyeljetek ide, mi már nagyon nagy lépést tettünk előre. Mi már 1000-szer tudjuk, hogy nem lehet. Most már csak azt az egyet kell megtalálni, hogy tudunk világítani. Na, ez a hozzáállás. És ugye meg föltalálták a Wolframot, és az első Wolfram még mindig nem égett ki, valahol még mindig világít azóta is. Jó, tehát ma azt a piacra gyártják, amik itt világítanak, hogy minél előbb az így kiégjenek, kelljen cserélni. Na, tehát azt mondja, így, tehát számít az, hogy ugye mit álmodunk, mit képzelünk. Jó, tehát fogjuk munkára a képzeletünket az ígérekkel összpontosítani, és úgy el tudunk kezdeni majd a normák felett élni. Jó, tehát Újra visszamegyünk az igéhez, és igen, az Ézsaiás 26.3-at szeretném most felolvasni. Kinek elméje rád támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Miért nincs embereknek békességük? Miért zaklatottak az emberek? Miért nincs ez a békesség? Mert az elménk nem Istenre támaszkodik. Annyi minden van körülöttünk, annyi zaj van körülöttünk, annyi hír, annyi minden, hogy egyszerűen elvonja a figyelmünket Istentől. És oda van a békességed, állandó fenyegetettséget érzel. És ezt a fenyegetettséget még táplálják az emberek. Ne érezd magad biztonságba. Ne érezd azt, hogy neked egy kiszámítható jövőd van. Márpedig nekünk egy kiszámítható jövőnk van. Egy örökké való kiszámítható jövőnk. Nincs miért aggódnunk. Az odaút az egy kicsit göröngyös, át kell utazni ezt a pár tíz évet, és utána minden az égvilágon minden rendben van, de itt is rendben kell, hogy legyen. A példabeszédek 4.20, nagyon-nagyon szeretem a példabeszédeknek ezt a részét, nagyon-nagyon sokat olvastam, nagyon sokat prédikáltam erről, és azt hiszem, hogy fiam, az én szavaimra figyelmezd, az én beszédemre hajtsad a füled. Tehát mit jelented? Az, hogy igenis, Isten szól hozzánk. Valaki egyszer azt kérte tőlünk imába, hogy azért imádkozzunk, hogy Isten szóljon hozzá. Nem, ez egy rossz ima. Azért kell imádkoznunk, hogy nyisd már ki végre a füled. De azt meg te tudod eldönteni, meg én tudom eldönteni. Jó? Tehát Isten folyamatosan szól hozzánk. Tehát ha azt mondja az írás, hogy az ő beszédeire hajtsuk a fülünket, az miért van? Azért, mert Isten szól hozzánk. A mennyből az adás folyamatosan jön. Ki él benned? Isten szelleme él benned. És Isten szól hozzád. Isten beszél hozzánk, nem hallható hangon. Nehogy itt elkezd hallható hangokat keresni, mert akkor visznek a pszichiátriára előbb-utóbb. Jó? Tehát Isten nem így szól hozzá. Nagyon ritka az, amikor hallható hangon. Belső bizonyosság által vezet bennünket Isten szelleme. Ahogy olvasod a Bibliát, akkor Isten szelleme ad neked kijelentést. Volt, hogy nem is arról olvastam, és közben egy kérdés megválaszolódott. Teljesen máshol jártam. Jó? És ez többen bólogattok, tehát tudjátok, hogy miről beszélek, mert ez veletek is elő kellett, hogy forduljon. Ha nem, akkor nincs bennetek Isten szelleme. Be kell töltekezni Isten szellemével, de ha újjá vagy születve, akkor már benned van Isten szelleme. Jó, tehát, jó. Fiam, az én szavaimra, az én beszédemre hajtsad a füledet. Ne távozzanak ezek el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedbe. Mi az, hogy ne távozzanak el a szemeidtől? Milyen szemről beszél? Egy belső képről, egy belső látásról beszél, amit látsz, amit a gondolataidban lefestesz képet. Jó, igei képeket fessél az elmédbe, és azon gondolkodjál, azokat lássad. Ne pedig, amit az ördög készített neked. Ne azokat figyeld. Ne távozzanak el a te szemeidtől. Tartsd meg ezeket a te szívedbe. Tartsd meg a szívedbe. Ez a hit. Ez az isteni fajta hit, amiről beszélünk. A reménylett dolgok valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Egy láthatatlan valóság. Egy láthatatlan valóság. De ez a láthatatlan valóság valósággá tud válni az életedbe. Ha az a láthatatlan valóság egy rossz valóság, akkor az is az életedbe jön, ha az pedig Istennek az igéje, az is az életedbe fog jönni. Mind gondolkozol? Ki dönti el? Te döntöd el, nem? Most is gondolkodsz valamin. Miket beszél ottad az ember? Vagy valaki azt mondja, hogy hú, ez tényleg így van. De mi mindenki máshogyan gondol, jó, hogy nem látom a gondolataitokat. Hálát adok Istennek, hogy tudnék én így prédikálni. Dicsőség legyen Istennek. Ez Úr látja. Na mindegy. Mert életük ez azoknak, akik megnyerik. Élet. Tehát élet és halálnak a kérdése az, hogy te Isten igényén gondolkodol, vagy a világnak a dolgain gondolkodom. Most nehogy félreértsd, hogy ne gondolkozz azon, hogy hogy kell megfőzni a bablevest, mert férjed nem fog örülni. Tehát igen, kell gondolkodni dolgokon, amiket teszünk, hanem úgy unblock, a nagy képet lássad. Jó? Tehát ez visz minket, mert életük ez azoknak, akik megnyerik, az egész testüknek egészség. Egészséget akarsz a testedbe? Életet akarsz a testedbe? Vagy csak létezni akarsz? Akkor itt a képlet. Ezt nem én írtam, ez itt van már a példabeszédekben nagyon-nagyon régen. Ugye Dávid után még Salamonnak a bölcsöz 900, több mint közel 1000 éve. Krisztus előtt. Innentől képest már 3000 évvel ezelőtt itt van. És ezek az igazságok semmit nem változtak. Jó? Tehát az, hogy ebből mit hozunk a valóságunkba, az csak rajtunk múlik. Ha nem locsolgatjuk, ha nem öntözgetjük az igével, ha az agyunkat hagyjuk bujálkodni, hogy össze-vissza járjon, mindenféle buja gondolataikat táplálunk magunkba, akkor rossz helyre jutunk. Nagyon-nagyon rossz helyre jutunk. Jó? És hogyha rossz dolgokon gondolkodunk, ha helytelen a képünk, akkor rossz helyre fogunk eljutni az életbe. És ez mindegyikünkre igaz. Jó? Gondold végig csak azokat a részeit az életednek, hogy valóban mind gondolkodsz. És itt írja a 23-as vers, ez az utolsó ige, amit felolvasok ma, itt az alkalmon persze, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ezt Jézus is tanította, nem? Hogy a szív bőségéből szól a száj. Az van benned, amit magadba töltöttél. Az van benned, hallottam-e a világiak mondták, hogy amit eszel, azzá leszel. Hát ez szellemi értelemben biztos, hogy így van, hát fizikai értelemben talán nem is annyira helytálló, de szellemi értelemben biztosan helytálló, hogy amit eszel, azzá leszel. Itt szellemi táplálékról beszélek. És ezt itt írja az ige. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. És ez a mi sikerünknek az áloga. Adjunk hálát Isten igéjéért, az is az ő igazságáért, és dicsérjük az Urat.